Köszöntök. Isten hozott benneteket a idei karácsonyi, összifi karácsonyi alkalommal, és szerintem kezdjük el énekléssel a mai Isten tiszteletet.
Hallelujah.
Egy rövid kis színdarabbal készültünk számotokra, úgyhogy ezt hallgassátok meg most. A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Élifa faragó mester keze alól kerültek ki.
A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Az egyik foltmanó szőke.
A másik barna.
Némely foltmanók magasak voltak.
Mások pedig alacsonyak.
Két dolog azonban közös volt bennük. Ugyanaz a fafaragó készítette őket, és ugyanabban a faluban laktak.
Minden manónak volt egy kosara tele aranycsillaggal és szürkeponttal, és egész életükben minden áldott nap ezeket ragaszgatták egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik élére vasalt ruhát hordtak, és jól fésültek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik kopott és gyűrött ruhákban jártak, vagy kócosak voltak, azok bizony csak szürke pontra számíthattak.
Némelyiküknek rengeteg barátja volt. De volt olyan foltmanó, akinek nem volt ilyen jó dolga, és akinek csak egy barátja akadt.
A tehetségesek is csillagot kaptak. Egyes foltmanók bonyolult szavakat használtak.
Mondd csak, de hogyan értelmezted ezt az elolvasott művet?
A mű által reflektált diszonancia kauzális struktúrálatlansága a kontextus dekonstrukciójához vezet, a releváns literaturális progresszió analitikus paradigmáját, ami adekvát formában implikálja. Wow.
Az ilyen ügyes foltmanót mindenki elárasztott a csillaggal.
A másik foltmanó gyors fejszámoló volt.
Tudod, mennyi a 4539x1927?
Ó, hát ez egy nagyon egyszerű kérdés. 10.307.523.
Jó, és tudod, mennyi a integrál mínusz A-tól A-ig A nézet mínusz X nézet szer pi dx?
Ismét egy nagyon egyszerű kérdést kaptam. Ez pontosan az A-sugarú gömbnek a térfogata, azaz 4/3 A köb pi.
Persze, ő is kapott egy csomó csillagot.
Az ilyen okos foltmanók aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot. Például némelyek gyönyörű dalokat énekeltek.
Valaki mondja meg, miért ilyen? Valaki mondja meg, miért szép az élet? Valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, miért jó az ember? Valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, miért lesz gonosza? Valaki mondja meg, miért nem? Valaki mondja meg, kinek kell innen? Valaki mondja meg, kinek nem? Valaki mondja meg, ki hova élhet? Milyen az íze az élet vizéne? Valaki mondja meg, a hosszú élet miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? De valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol marad?
Az ilyen jó hangulat is kaptak csillagot.
Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott.
Kislányom, mi ez az egyes?
Észrevetted? Az egyes az egy szám, és az egy nagyon erős egyes, szinte kettes, a tanárnő is megmondta. És különben is most miért vagytok odáig oda? Hát a nagypapának is tele volt a bizonyítványa ilyenekkel.
De hát akkor az volt a legjobb jegy.
Ja. De
mától fogva nincs tévénézés, hanem szobafogság van.
Ne, mondtam már, mami, milyen finom volt ez a vacsora, annyira ízlet.
Ezzel a dumával nem néz semmire, sőt az a baj, hogyha így folytatod, akkor az egész életben nem fogod semmire se vinni. Mars a szobádba!
Az ilyen bántó mondatok egy gyerek egész életére kihatással lehetnek. Sokszor éppen olyan felnőtt lesz az ilyen gyerekekből, amilyennek sosem akartak lenni. Megkeseredett, türelmetlen és ingerült felnőttek kiválnak, ahogy azt a most következő állásinterjús jelenetből is láthatjuk.
Következő.
Jó napot kívánok, jó helyen járok.
Vegye már föl, és ragassza magára.
Ide jó lesz?
Jó van, és üljön már le, Hilda.
Elnézést, Viviennek hívnak.
Jó van, mucuskám, semmi gond. Hol is végzett maga? Jó van már, ne erőködjön, megtaláltam. Jé, ez már egyetem lett, és ebből lehet diplomát kapni? Hát ez jó vicc. Azért kávét főzni tud?
De én termékmenedzser állásra olyan kezdtem.
Jó, semmi gond. Kitike már úgy is tudja, hogy hány cukorral szeretem a kávét. Jó, akkor föltennék egy kérdésecskét. Könnyű lesz, semmi gond. Ki most Litvánia pénzügyminiszter helyettese? Na? Nem megy? Nem? És ilyen tudással akar egy ilyen nemzetközi mosógép szerelő céghez jelentkezni?
Elnézést.
Elég volt. Köszönjük, Emese. Következő.
A Foltmanok még a párkapcsolataikban sem tudják befejezni pontjaik osztogatását és egymás folytonos piszkálását. Nézzünk meg erről is egy jelenetet.
Mit nézel, édes?
Nem tudod, hogy most van a perbál öcsöd rangadó? És egyébként is, maradjál csend, mert nem hallom a közvetítést.
Tehát most megy a szerelem meghalásig 1159. része. Léci, léci!
Mi van?
Tehát szívem, megígérted!
Na jó, hozz még egy sört.
Téged is csak a fia meg a foci érdekel. Jellemző.
Na, anyád is mindig ezt mondja.
Hogy már az anyámat, mindig csak ezzel tudsz érvelni?
Balhézni akarsz?
Egy olyan önző, kutáltos, lusta.
Na, tegnap még nem ezt mondtad.
Tegnap még kedves voltál.
Gól, gól, gól! Mit is mondtál?
Semmit. Anyám mindig is megmondta, hogy ilyen faragatlan tuskót választottam. De meg nézd az a kis idióta meccsedet.
Rengeteg szürke pontja volt az utóbbi jelenetek szereplőinek. Akire már ennyi szürke pontot aggattak az évek során, annak már esélye sem volt, hogy kitörjön az örökvesztes szerepéből, és álmodni sem mert arról, hogy újra aranycsillagok díszelegjenek ruhácskáján.
Pancinello is ilyen Foltmanó volt. Próbált tudományosan beszélni, de csak halandzsázni tudott.
Ilyetek, tegnap láttam, hogy a kongresszuson azt a határozatot döntötték le, vagyis el, hogy megszavazzák az ellenzék üléspontját, valószínű álláspontját.
Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több szürke pontot ragasztottak.
De hát tegnap együtt láttuk a szekció, frakciózulés.
Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán azért, mert látták, hogy úgyis olyan sok van rajta.
Ezt az alakot nézték.
Nézd, nem lúzze!
Jé, mennyi van rajta?
Egy idő után már maga Pancinello is elhitte, hogy ő rossz Foltmanó.
Nem vagyok jó Foltmanó.
Aztán, amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manokkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát.
Egy nap találkozott egy olyan manóval, akik egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. egyszerűen famanó volt. Luciának hívták. Nem, mintha a többiek nem ragasztottak volna rá matricákat. Csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta. Némely Manu emiatt felnézett rá, és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett. Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke fontot. Ám az is leesett.
Én is ilyen akarok lenni. Nem akarom, hogy mások idióta foltokat ragaszgassanak rá.
Hát, szia!
Szervusz! Hát, hogy lehet, hogy neked egyetlen matricát sincsen?
Nem nagy ügy. Minden nap meglátogatom Élit.
Élit?
Igen, Élit. A faparagót. Jót beszélgetünk a műhelyében.
De hogy és miért?
Majd megtudod. Menj el hozzá, fel, hegyre.
És szerinted egyáltalán szóba áll majd velem?
De Lucia ezt már nem hallotta meg. Így aztán Pancinello hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürkepontokat osztogatva egymásnak.
Ez így nem mehet tovább. Döntöttem. Elmegyek Élihez.
Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szeme szája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hókedli a feje búgjáig ért. Lábújhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancinello nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. De ekkor...
Pancinello! Pancinello, örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, hadd nézelek meg!
De tudod a nevemet?
Persze, hogy tudom. Én alkottalak. Látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot.
Éli, nem akartam. Én próbáltam nagyon-nagyon jó lenni.
Előtte nem kell magyarázkodnod. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a Fordmanok.
Tényleg?
Tényleg. És szerintem neked sem kellene, hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak. Ők is ugyanolyan Fordmanok, mint te. És hát amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinello, csak az számít, amit én gondolok rólad, és szerintem te nagyon értékes Fordmanó vagy.
Én? Értékes? De ugyan mitől? Nem vagyok egy lángész. Azt se tudom, mi az az integrálás. Az énekhangom pocsék. Testem sem túl izmos. De még a hajam is kócos. Hát egyáltalán mit számítok én neked?
Az enyém vagy. Ezért vagy fontos nekem, és minden nap vártam, hogy eljössz.
Azért jöttem el, mert találkoztam ott lent valakivel, aki nem volt egyetlen matrica sem.
Tudom, mesélt rólad.
De ő rajta miért nem tapadtak meg a matricák?
Azért, mert elhatározta, hogy neki sokkal fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. Ha a matricák csak akkor tapadnak rád, hogyha hagyod.
Tessék.
A matricák csak akkor tapadnak rád, hogyha fontosak neked. Minden jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted?
Hát, még nem nagyon.
Nem baj. Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, hogyha eljössz hozzám minden nap, hogy emlékeztesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. És ne felejtsd el, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak, és én sohasem hibázom.
Azt hiszem, komolyan mondja.
És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont. Most az elhangzott darabbal kapcsolatban szeretnénk egy pár személyes gondolatot elmesélni, és én kezdeném a sort. Nekem az lett mostanában nagyon hangsúlyos, amilyen kapcsolatban itt van Isten meg Pancsináló. Legalábbis az, hogy test közelben vannak. Az vált számomra fontossá, hogy nem kell elzalándokolnom ezer meg ezer kilométert, hogy találkozhassak Istennel. nem kell, nincs egy szent hely, ahová mind el kell menni, és csak ott lehet vele találkozni, hanem az, hogy bármikor odafordulhatok hozzá. És egy példát szeretnék elmesélni, ami éppen vasárnapi, most vasárnapi, hogy jöttem a templomba, én az Erzsébet hídon sétáltam épp át, hogy felszálljak majd a túloldalon a villamosra, és azon vettem észre magamat, hogy imádkozom, hogy Istennel beszélgetek, és hogy szépen sorba veszem, hogy hát jó lenne, hogyha a lelkésznek lenne hangja, és nem rekedne be, hogyha mindenki, aki elindult ide a templomba, az épségbe megérkezne, és hát talán végig se gondoltam igazán, hogy egy ilyen imádságnak lehet-e jelentősége. Aztán már a villamoson ültem, és megállt a villamos az egyik megállóba, és látom, hogy egy kedves atyafi fut a villamos felé, és hogy elérte a villamost. Most az atyafiról tudni kell azt, hogy én, hogy nem Budáról jött, hanem Pestről, hogy neki egy busszal még ügyesen át kellett lopózni a Pestről Budára, és éppen elérte ezt a villamost. Tehát annyira jó volt megtapasztalni azt, hogy tényleg fontos az, hogy akármit is Isten elé viszünk, és tényleg, hogy ilyen szoros lehet ez a kapcsolat, hogy bármikor, munka közben, vagy éppen, hogyha csak a templomba sietek, akkor is bizalommal hozzá lehet fordulni, és az imádságot ő nem hagyja válasz nélkül.
Én igazából arról szeretnék most röviden beszélni, hogy Pancsineónak milyen döntést kellett hozni ahhoz, hogy végül elmenjen Élihez. Érdekes volt, amikor ezt a darabot próbáltuk, annyira a tékozló fiú története jutott róla nekem eszembe, és ez azért a legkedvesebb történet nekem Jézus példázatai közül, mert végül is ez volt az, aminek hatására annak idején megtérhettem itt a gyülekezetbe. És annyira rárímel a Lukács evangélium a 15. rész 17. fejezetének, vagy 17. és 18. versének az az igéje, ahol ez áll. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Tehát tékozló fiúnak is, és Pancsineónak is kellett egy döntést hoznia. Azt, hogy ez így nem maradhat tovább, amilyen állapotban ő volt, és el kell mennie Élihez, Istenhez. És olyan érdekes, hogy a történetben is Éli, úgy Isten is a legnagyobb szeretettel várt rá, és számított rá, hogy ő jönni fog. Isten ugyanígy szeret minket, minnyájunkat, és ő is ugyanígy vár arra, hogy mi önként, saját elhatározásunkban menjünk oda hozzá, és ő szeretettel vár minket. És ez az én életemre is annyira igaz, hogy ő olyan szépen elkészítette annak idején azokat a helyzeteket, ahogy én hozzá kerülhettem. Ez először, amikor megtérhettem, idejöhettem a gyülekezetbe életemben először. Aztán utána az is, ahogy az IFI-be is visszatérhettem, mert egy pár évet kihagytam, és ott is ugyanez volt bennem talán ez a gondolat, ami Pancsinellóban is, hogy én értékes vagyok, én egyáltalán mit tudnék adni az IFI-nek. Mert az igaz, hogy az énekhangom tényleg nem a legszebb, focizni sem tudtam olyan jól, és úgy éreztem, hogy igazából semmi olyan közös nincsen bennünk, és nincs semmi olyan, amit tudnék adni. És olyan jó volt, hogy ennek ellenére az IFI-ben bőven találtam azért olyan feladatot, szolgálatot, amit el tudtam látni. És ez így van mostanában is, amikor tényleg van olyan, hogy úgy telnek el talán napok, vagy volt már, hogy egy hét is, hogy úgy tényleg Isten nem volt abszolút középpontban az életemben, hanem úgy sodortak az események. Most éppen olyan időszakom is van, amikor úgy nagyon be van osztva az időm, és alig jut időm úgy normálisan elcsendesedni, és akkor is olyan jó, hogy Isten vár, és nagyon szeret, és ezt az életemen is már többször tapasztaltam, hogy tényleg ő szeret, megsegít, és nem vár tőlem lehetetlen sem, mert ő nem másokhoz mér engem, hanem ő úgy szeret, amilyen vagyok. És ezt az örömhírt szeretem volna megosztani veletek, hogy Isten tényleg szeret mindannyiunkat, és vár bármikor, még akkor is, hogyha már voltunk nála, akkor is vissza is vár ugyanolyan szeretettel.
Hát nekem két, illetve egy dolog van, ami nagyon csak így az elején még el akartam mondani, hogy igazán először úgy tekintettem erre a színdarabra, mint valami nagyon gyerekes ilyen dologra is, hát hogy ilyen idős fejjel ilyen dolgot kell csinálni, és micsoda dolog ez, nem mintha. És aztán ahogy ez így lenni szokott, ugye az Istent a gőgös ember az úgy, vagy szóval az Isten az így megmutatja, hogy még ezáltal is tud adni. És az egyik ilyen az volt, hogy miért vagyok értékes, és úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon sokan próbálnak értékesnek látszani, meg nagyon próbálnak úgy élni, hogy minél több elismerést szereznek, aztán ebből fakadólag szerintem nagyon sok ilyen önjelölt zseni van, meg önjelölt művészek, és eljátszák, hogy ők a nélkülözhetetlen és egyébként megérthetetlen emberek, és ezért próbálnak értékesek lenni, és azt mutatta meg Isten nekem ebbe a darabba, hogy én is sokszor így próbálom eljátszani azt, hogy mennyire értékes vagyok. Most különösen a tanulmányaimra gondolok, hogy ott hogyan viselkedtem az emberek között, és hogy egyáltalán miért törekszek jól tanulni, úgy valahogy az ember cselekedeteihez mindig hozzátapad egy kicsit az öndicsőítés, mint ilyen pókháló daragad rá, és ezt sikerült megértem, hogy nagyon sokszor én olyan indítékból cselekszek, ami magamat szeretné úgy magasra emelni. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy akkor mindenki hagyja abba a tanulást, de nem mindegy, hogy most kinek a dicsőségére, vagy miért, és mit cselekszek. Ennyit szerettem volna.
Mikor kiválasztottuk a színdarabot, akkor ugye gondolkodni kellett azon, hogy mi lesz ennek a mondani valója, és én valami olyasmiről szeretnék beszélni, amiről azt hiszem nem beszél ez a történet. Ennek illusztrálására hoztam egy rajzot. Az első sorban ülök látják, talán ezen szilvák vannak. De ami ennél fontosabb, hogy a jobb alsó sarkában ott van a monogramom, ami azt jelenti, hogy ezt én készítettem. Az volt ennek a történetnek az üzenete, hogy fontosak vagyunk Istennek azért, mert ő alkotott minket. És azt a kérdést teszem föl most nektek, hogy mit gondoltok, hogy ez nekem mennyit ér. Szerintem ezt jobban meg tudják ítélni azok, akik előlülnek, de még segítek azzal is, hogy ezt a feleségem néhány napja egy zacskóból tudta elő, amit a szemétbe való dolgok között volt. Így elárulom azt, hogy vissza fog kerülni oda. De ma még nagy szolgálatot tett. Amit pedig mondani szeretnék, az, hogy sokszor a dolgok értékét az nem az határozza meg, hogy ki csinálta azt, hanem azt, hogy mennyibe került. És azt hiszem, hogy mindenki egészen másképp nézne erre a képre, hogyha tudná azt, hogy én, amint nem úgy van, hogy én ezt tegnap előtt nagy vagyonokért vásároltam vissza, miután valahogy elkerült tőlem. Egy félmondatot szeretnék a Bibliából felolvasni, Péter leveléből. Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. És azt hiszem, hogy ez az, ami nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mennyire vagyunk mi értékesek Istennek. Ilyen sokba kerültünk.
Akkor most megint éneklünk két éneket.
Ezőször én nem szerettem volna a színdarabot megnézni, hanem veletek együtt szerettem volna gyönyörködni benne, mert hallottam, hogy milyen jó. De aztán, mikor megkértek a sámölesek, hogy ezután egy rövid ige jáhítattal készüljek, akkor úgy gondoltam, hogy mégiscsak megnézem, mert hát, ha segít a késülésben, és hagyd mondjam, amit rosszul tettem, mert annyi sok gondolat ébredt bennem is a színdarab kapcsán, hogy küzdöttem, nagyon küzdöttem, hogy most akkor melyik igei üzenet legyen, akár karácsonyi igei üzenet legyen, ami megszólíthat benneteket, és Isten nagy ajándékát tapasztalta meg újra. A jól ismerős karácsonyi történetből, a Máté evangéliumából Józseffel kapcsolatban egy fontos kifejezés lett hangsúlyos. Azért, hogy értsétek majd az egész üzenetet, szeretném felolvasni a Máté evangélium első részének a 18. versétől a történetet, és majd József kapcsán kiemelni egyetlen üzenetet számotokra. Jézus Krisztus születése pedig így történt, anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, a Szent Lélektől van. fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fogam méhében fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, magához vette feleségét. De nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Én a színdarab közben tudtam végre megtanulni Pancsináló nevét. Számomra olyan kimondhatatlan név volt, és én nagyon magamra ismertem Pancsináló személyében. Látom, hogy vannak itt páran, akiknek az arcát nem ismerem, talán vendégekként vagytok itt. Visszaemlékszem arra, amikor én is életem először jártam itt a gyülekezetben, itt a templomban, és sok jót hallottam a pasaréti gyülekezetről, akkor még talán nem volt olyan sok ifjúsági csoport, a fiatalokról is, és egy kicsit figyeltem a gyülekezet tagjét, hogy vajon megérdemlék-e azt a nevet, amit, és azt a minősítést, amit hallottam róluk, meg próbáltam én is úgy viselkedni, mint aki esetleg méltó arra, hogy ebben a híres gyülekezetben lehessen, akkor én éppen katona voltam, és egy katonatársammal jártunk rendszeresen pasadétre. És katona ruhába jöttünk mindig, és mindig szerettem volna jó viselkedni, hogy nehogy rossz benyomást tegyek a gyülekezetnek, és nehogy azt mondják, hogy így nem nagyon kell lesz nekünk. Aztán, amikor ide kerültem lelkésznek, akkor miattatok is talán sokszor próbáltam viselkedni. Mert nekem fontos az, hogy hogy gondolnak rám, hogy milyen jelzőket illetnek, és tényleg magamra ismertem, nem tudom, melyikőtök ismert magára. Ha valaki először van itt, akkor lehet, hogy aki hozott téged, meghívott, egy picit izgulj, remélem, hogy jó lesz majd a színdarab, meg esetleg Tibor is valahogy próbál jó elmondani a szolgáltat, hogy jó benyomást tegyünk, mert hát, ha akkor még egyszer eljössz. Én ugyanígy gondolkoztam, amikor idejöttem először, és mint mondom nektek azóta is, szerintem ez jellemző ránk ilyen fortmanókra. És hogy mondjam nektek, legtöbbötöket úgy ismernek, mint akik követitek az Úr Jézus velem együtt. Tudjuk azt, hogy ki van ott a hegyen, ki az az Éli. Emlékeztek, Jézus mondta a kereszten, hogy Éli, Éli, lama sabachthani. Isten az, akit mi szeretünk és követünk. De fiatalokként, hívő fiatalokként is mégiscsak fontosnak érezzük, hogyha más nem a keresztény értékrendnek megfelelően jó benyomást tegyünk. És nekem olyan jó volt megérteni a színdarabból is, és most ebből az igerészből, felolvasott igerészből, hogy tényleg nem ez a döntő, hogy próbálok viselkedni. Általában remélem, látjátok rajtam, hogy nem tudok viselkedni, és én is látom rajtatok, mert foltmondók vagyunk, és én a foltok, most elvonatkoztatva a színdarabtól, a foltokra, hogy mondjam azt, hogy nagyon kevés aranyfoltocskánk van szerintem, elég sok szürke, mert mi bűnösök vagyunk. Hívő fiatalokként is bűnösek. Ezért volt számomra olyan megható, ahogyan Isten szólította Józsefet. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy szólította meg Isten Józsefet, ezt hadd kérdezzem meg. Hogy szólította meg Józsefet Isten, akik József? Dávidnak fia. József Dávidnak fia. A megelőző szakaszból, amit sokáig én is csak a nunaton olvastam, egy csomó név van, nemzetség táblázat, megtudjuk, hogy Józsefnek nem Dávid volt az édesapja. Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek, ez a 16. vers. Tehát József édesapját Jákobnak hívták. Akkor ezek szerint most az Úr nem tudja, hogy József kitől született, akkor ugye hát mi tudjuk a választ, de ha valaki először olvassa a Bibliát, akkor csodálkozik, hogy most akkor kikinek a fia. Mi jól ismerjük a történeteket, ezért azonnal tudjuk, hogy itt miről van szó. De nem tudom, hogy te hívő fiatalként, vagy talán még kereső, Isten kereső fiatalként, nem úgy szoktál Istenre gondolni, hogy néha lehet, hogy Isten nem jól gondolkodik rólam. Egy ilyen foltmanót szeret? Úgy is szeret, ahogy? És engedjétek meg, amit Ifiken sokszor mondtam, amikor nem mersz jönni úrvacsorázni. az úrvacsorra azok számára, hogy mondjam, akik nem vagytok ebben talán ismerősek, amikor Isten népe együtt van, és nagyon komoly szent közösségben vagyunk. És amikor én is úgy éreztem, hogy olyan ciki most úrvacsorát venni lelkészként, mert most éppen vétkeztem, most éppen hamisan cselekedtem, akkor az számít, hogy most jóvá tudtam már tenni azt, amit elhibáztam. Isten így akar engem szeretni? Mi volt Józseffel? Ugye a történet ismerős megint, hogy mondjam így, egyszerűen. József megtudta a mennyasszonyától, aki lehetett 12, 14, 16, 17 éves fiatal lány, mint ti, József meg lehetett 18, 20, 30 éves fiatal ember. Tehát a mi korosztályunk mind a kettő. Mennyasszony, vőlegény. Az akkori szokás szerint ez egy nagyon szoros kapcsolat volt, sokkal szorosabb, mint a mostani eljegyzett kapcsolat. Mennyasszony vőlegényi kapcsolat. Igazából már csak a mennyegzői lakoma hiányzott, nem laktak egy házban még, nem éltek még házas életet, de már mindenki úgy beszélt róluk, mint mennyasszony vőlegény. És valószínű, hogy abban a kicsi városban, ahol éltek, mindenki aranyfoltocskát tett volna rájuk, mert Józsefről olvassuk, hogy igaz ember volt, és Mária, a mennyasszonya felesége is, nagyon komoly istenfélő valaki volt, és mindenki valószínűleg, aki rájuk nézett, látta, hogy milyen jó, hogy ilyen fiatalok vannak Izraelben, minél többen legyenek, akik követik Istent. És akkor mi történik? Az Úr Jézus miatt, mert Mária elfogadta azt, amit az angyal mondott neki, az Úr Jézus miatt tönkre megy a mennyasszony vőlegény kapcsolatuk. Legalábbis József számára. József igaz ember, de úgy érzi, hogy ami vele történt, illetve ami Máriával történt, amit Mária tett, vége mindennek. Nem tudom, hogy te már csalódtál-e valakiben, aki nagyon közel van hozzád. Akiben nagyon megbíztál. Az a legfájdalmasabb. És József ezt éli át. Azt nem tudjuk a bibliai történetekből pontosan, hogy most Mária rögtön az angyal látogatása után elmondta Józsefnek, hogy drágám, kézzeld, most mondta az angyal, hogy a Szentlélektől fogantam egy fiú magzatot, vagy pedig az a Lukács evangéliumából derül ki, hogy 3 hónapig azokban a napokban, mikor az angyal elment tőle, gyorsan elszaladt Erzsébethez, mert az angyal mondta Máriának, hogy Erzsébet a te rokonod, ő is már 6 hónapja áldott állapotban van, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi se lehetetlen, és Mária szaladt, hogy találkozzon Erzsébettel, és 3 hónapig ott van. Számomra az a, most ha engedjétek, hogy ezt a szót mondjam magyarul, az a cikisebb, hogyha Mária 3 hónap után mondja meg, hazajöve a vőlegényéhez, távol létből, hogy kézzel drágám babát várok. És ez a baba a Szentlélektől van. És József hívő ember volt, és ismerte az összes értékrendet, ami számára, mint zsidó fiatal férj számára, illetve vőlegény számára érték volt, és tudjuk, hogy ő hogyan gondolkodott. Hogyan gondolkodott? Azt olvastam itt, hogy magában. Ő még a törvényt is végig gondolta, hogy most akkor mit csináljak, de úgy gondolta végig, hogy nem gondolt igazán arra, hogy mi van, hogyha Istennek tényleg terve van az én mennyasszonyommal, illetve velem. Ő mindent végig gondolt aprólékosan, döntést is hozott, és az a szó volt ott, hogy magában. Kihagyta Istent. Illetve benne volt Isten, csak Isten sem úgy volt benne, ahogy végül is itt a színdarabban is láttuk. Hogy akinek lehet, hogy terve van velem. És József számára ez az egész élethelyzet egy katasztrófa, mert úgy érzi, hogy vége mindennek. És akkor az Úr őt is szeretné helyre tenni, és itt van ez a megszólítás. József, Dávidnak fia. Nem kezdi el Isten neki mondogatni, hogy lehetsz ilyen hitetlen, és a többi. Álmában akkor még szólt Isten álmon keresztül. Már a megszólítása is érzékelteti, hogy József, az a döntő, hogy ki vagy te a számomra. József az egész helyzetet Isten nélkül gondolja végig. Én nem tudom, hogy amikor voltatok ti is hozzám hasonlóan nagyon nehéz szituációban, amikor lehet, még aludni se tudtatok. Szerintem József nem nagyon tudott aludni, amikor megtudta, hogy mi van. És, és talán gondolunk is tere, de akkor ő is legfeljebb úgy gondolunk rá, hogy hát ha valamit csinálnak, akkor azért jobb lenne. Isten meg azt mondja, hogy József, most is az a döntő, hogy ki vagy nekem. És a folytatásból kiderül, hogy Istennek megvan a terve és a szándék arra is, hogy hogyan tegye helyre az ő kételkedő szolgáját. De a megszólítás jelző, József Dávidnak fia. A Dávidnak fia azt jelenti, hogy József, te vagy a dávidi ígéretek letéteményese. Mi van, hogyha te benned akarom megvalósítani a messiási ígéretek beteljesítését? Azt az ígét ugye jól ismeritek ti is, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. De amikor éppen valami nagyon mély helyzetben vagyunk, amikor a hitünk is megrendül talán, mert valakibe csalódtunk, vagy valami nagyon lehetetlennek tűnik számunkra, Istennel kapcsolatban is, és akkor is az a döntő, hogy ki vagy te az Úrnak. Itt a bűnnel kapcsolatban merül fel a probléma, mert József azt gondolta, hogy Mária nemhogy megcsalta, még próbálja elfedezni valami szent szöveggel, hogy ő megcsalta. És próbálja elintézni a dolgot, mert hát annyira tisztességes, hogy titokban. A bűn megrontotta Józsefnek az egész személyiségét, ő úgy érzi. És Isten a Dávid fia kifejezéssel arra utal, hogy József, te most is fontos vagy nekem. Természetesen kell a folytatás. Hát ebből érti meg József azt, ami aztán utána óriási örömhír számára, hogy ezek szerint nemhogy nem megcsalta a feleségem, a mennyasszonyom, hanem az Úr minket választott ki. Ne félj magadhoz venni Máriát. És nem félt magához venni, hanem olyan természetesen teszi a dolgát. Egyszerű hétköznapi dolgokra gondoljatok. Nem valami nagy, magasztos, szent légkörre, hogy mennek a templomba, és egész életüket a templomba töltik, mert, hanem tudjátok a folytatást, hogy ott is utána egy csomó nehézség adódott még. De József számára utána nem volt kérdés, hogy ki is vagyok én az Úrnak. Hogy mondjak én is egy személyes példát, amikor elkészült a szolgálati lakásom helyreállítása, akkor hazak tudtam itt költözni a Hermon Ottó útra, és nekem ott a lakás konyha ablakával szemben megvan az udvaron egy hely az autóm számára, és amikor jöttem a nagy csomagokkal az autóval rengeteg csomag, amit már szeretnék fölhordani az első emeletre, látom, hogy ott áll az egyik szomszéd. Megszokták, hogy nem vagyok ott több héten keresztül, és egy másik szomszéd meg úgy állt be, hogy ahol korábban három kocsi elfért, most csak két kocsi félte, és természetesen az egyik kocsi az én helyemen van. És arra gondoltam, jó, hát nem állok be, majd valamikor eláll, és nem állt el a szomszéd. És akkor itt jött nekem a bűnkérdés, a kísértő, milyenek ezek a szomszédok? Ők nagyon jól tudják, hogy az az én helyem. És nekem volt két olyan éjszakám, hogy mondjuk aludtam, aztán arra ébredek, hogy milyenek ezek a szomszédok. Aztán elalszom, hajnal környékén megint a szomszédokról gondolkodom, nem álmodozom, hanem fölébredtem, és dúlok magamba. És ilyenkor a Fort Manó mit csinál? Hogy lehetne elérni, hogy álljon a kocsival? Esne rá a fa darab, ami jó száraz a tetején, amit ő félte, hogy nehogy az én kocsim essen rá, és bejön Isten is a képbe, hogy hát Uram, te, mondjuk ezt nem mertem azért kérni imádságba, de a gondolat ott volt. Hogy az azért ciki, hogy oda menjek a szomszédhoz, hogy bocsánat, szeretnék visszaállni, mert végül is én tényleg nem voltam itt hetekig. De nem kívánom egyikötöknek se az ilyen éjszakákat. És mint ez jó, hogy néhány percen át az ember gondolataiba, szívébe, érzelmeibe dúlfúl, és tényleg az adott nekem is, képzétek, megoldás, hogy na te Tibor, te ki is vagy. És olyan egyszerű igazság ez, tehát kimondani is, hogy hát én az Úré vagyok. Nem azért nem akartam balhét, meg nem azért nem akartam rosszat kívánni úgy tudatosan a szomszédoknak, mert ja, hát ez nem illik Tibornak, mert végül is hívő lelkész, meg hogy mit szólnak akkor majd pasarétel, hanem hogy én ki vagyok. Most nehogy már a kocsi beállómon múljék az, hogy én az Úr gyermeke vagyok. Ha a bugyot a példán kézzétek, ez tényleg az, hogy ilyen apróságon föl tudtam én is magam húzni. És és olyan jó volt azt átélnem, hogy imádkoztam, hogy Uram, látod, hogy ez van a szívemben, én tele vagyok most tűvel, én mindent csinálnék a legszívesebben, de hát nem merem igazából. De köszönöm, hogy arra mondatod, hogy te ki vagy a számomra, és te kinek tartasz engem. Tegnap a Filemonok karácsonyán lehettem, és ott egyik legjobb barátom mondott egy nagyon szép példát arra, hogy ez még Jézusnak is fontos volt. Amikor elkezd az Úr Jézus a szolgálatát majd, akkor az atya azt mondja neki, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézusnak is fontos volt, hogy nem az a kérdés, hogy mit csinál. Az fontos volt, persze, de a döntő az, hogy kicsodának tartja őt is Isten. A nevedet azt tudod, és Isten most nekünk mondja, hogy Dávid fia. József Dávid fia azt jelentette, hogy a Messiás és József között ott a kapcsolat, és ő hordozta Mária férjeként a Messiás ígéretek beteljesedését. Mi ennek utána vagyunk. A mennyei atya azt mondja most neked is, hogy te az enyém vagy. Ha láttuk és hallottuk a színdarabban is. Lehet, hogy küzdelmed lesz majd. Lehet, hogy még mindig fogsz magadban sok mindent gondolni, amikor nem látod, hogy most Uram, mi miért történt velem, vagy miért ilyen gonosz ez a világ, vagy én is miért vagyok olyan bűnös még mindig. A döntő akkor is az, kinek tart téged az Úr? Jézusért. Nem önmagadért. Önmagunkban bűnösek vagyunk. De Jézusért. Nekem ott a szomszédokkal megmaradt a jó viszony, és azóta beszéltem is az egyik szomszéddal, határozott szeretettel elmondtam neki a véleményemet, igazságot követvén szeretetben, és tényleg olyan jó volt ezt átélni, hogy mivel lenyugodtam, és meg volt, teljes békességem volt, ezért megbeszéltem vele amit, ez is fontos volt, de nem hoztam szégyent az Úr nevére, én hiszem, hogy amit tettem, az kedves volt neki. József Dávidnak fia, megszólítás számomra, és remélem számotok is elmondásból világos lehetett, azt hirdeti, hogy a mi mennyei atyánk legfontosabb szeretett személyei mi vagyunk. Bűnösek, de Jézusért kegyelmet nyert, fiatalok. És József élete helyreállt. Talán ehhez az kell most neked is, hogy ne csak magadba gondolj végig a dolgokat, hanem merj arra nézni, hogy ki Isten neked, illetve még fontosabb, hogy kicsoda vagy te az ő számára. És mit mond neked, hogy miben engedelmeskedj éppen most? Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a színdarabban is, meg a rövid bizonyságtételekben azt hangsúlyoztad nekünk, kinek tartasz bennünket, bűnös fiatalokat. És köszönjük, Urunk, hogy Jézusért így szeretsz minket is. Segíts nekünk abban, hogy amikor Józsefhez hasonlóan nem értünk dolgokat, vagy minden olyan összevisszának tűnik számunkra, és nem látjuk az utunkat, talán érezzük a magunk bűnös voltát is, hadd tudjunk bízni abban, amit a színdarab is bemutatott, de amit a te igéd még inkább hirdet, hogy Jézusért kinek tartasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk is kapcsolatunk lehet az Úrral. Köszönjük, hogy József számára a Dávid fia kifejezés is hirdette. Te megtartó Isten vagy. És köszönjük, hogy József és Mária életében is helyreállítottál mindent. Te tudod, hogy mostani napokban melyikünknek esetleg milyen problémája lehet. Kérünk, hogy segíts neki nem csak megoldani a problémát, hanem először is helyreállni. Hitben megragadni azt, amit te terveztél vele. Kérünk téged arra, hogy a családban is hagyd lehessen békés és szeretetteljes a karácsonyi ünnepünk. Segíts a vizsgázóknak elvégezni a feladataikat hűséggel. És arra kérünk, Urunk, bennünket is vezessél, mutasd az utat, és mi szeretnénk úgy engedelmeskedni, ahogy József tette. Köszönjük, hogy ez lehetséges veled. Könyörülj rajtunk. Amen.
Most így az alkalom végén még éneklünk kettőt, aztán utána megkérjük Kálmán bácsit, hogy az alkalom kötött részét zárja majd le, és utána pedig invitálunk mindenkit egy kis beszélgetésre, sütizésre. Maradjatok még a körünkben, és beszélgessünk. Jó, köszönöm, akkor énekeljünk.
Köszönjük szépen a manócskák tanítását. Egyebek között én azt is magammal viszem, hogy minél több aranyfoltot ragasszak azokra, akikkel együtt élek, találkozom. Minél kevesebb, vagy lehetőleg soha szürkét ne ragasszak rájuk, legfeljebb megmutatom, hogy most ilyet érdemelnél. De ne maradjon rajta! És ne legyen belőle előítélet, hogy te ilyen vagy, vagy pláne te mindig így szoktál viselkedni, mert ez általában nem is igaz. Úgyhogy köszönjük szépen, sok jó gondolatot ébreszt, tényleg engedjétek, hogy ébreszten továbbra is bennetek. Azt szeretném mondani azoknak, akik kedves vendégként vannak itt közöttünk, hogy nem csak ma, hanem minden szombaton, így 5 órakor együtt vannak a fiatalok, több csoportban, gyertek a további szombatokra is, sőt minden vasárnap 5-kor is, együtt vagyunk más-más csoportokban, kinek melyik időpont alkalmasabb, aztán megtalálja a maga korcsoportját, barátait, testvéreit. Most az ünnepekre nézve azt szeretném mondani, hogy 24-én az úgynevezett Szent Este a mi gyülekezetünkben nincsen istentisztelet, mert az a szívünk vágya, hogy ilyenkor minden keresztény ember otthon tartson családi áhítatot vagy magányos áhítatot, ki milyen közösségben vagy anélkül tölti azt az estét. 25-én meg nagyon kacifántosak az időpontok, egyébként minden vasárnap 8-kor és 10-kor van istentisztelet, de a nagy ünnepek első napján 8:30, 11-kor, este 6-kor, hogy nehéz legyen megjegyezni. Viszont mindezt egy hírlevélből tudhatjátok meg, mással is lehet közölni a kijáratoknál, vigyetek a legfrissebb hírlevélből. Én is szeretnék meghívni mindenkit beszélgetésre, maradjatok, ne siessetek, egy kis harapnivaló van ott hátul. És kívánom, hogy mindenkinek legyen szép, csendes, lelkiekben is tartalmas karácsonya. És karácsony után is maradjon meg a szívünkben az a nagy öröm, amiről az angyal beszélt a pásztoroknak. Egy áldással fejezzük be. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Akkor találkozunk az asztalok körül.